A 44. Zsoltárt olvasom. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára, várván vártam az urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáras fertőből, és szikrehajtotta fel lábaimat, megerősítvén lépteimet, és új éneket adott a számba, a mi Isten, Istennek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. 41. Zsoltárt, amikor felolvasom, év vége előtt vagyunk valamelyest, és természetesen kapcsolódik is a mindennapokhoz új ének, új éneket adott a számba. Néhányszor beszéltem már arról, hogy mi az, hogy új ének, régi ének, új ének, ennek a kapcsolatáról, és most egy egészen más, talán szokatlan tőlem, egészen más viszonylatban szeretnék beszélni az énekekről. Az első kérdés az, hogy valóban van-e énekünk, van-e éneked, és ez a gondolat elsősorban magam irányába szól, hogy van-e énekem. És be kell vallanom, hogy az utóbbi években igazából nem éneklek, igazából nincs énekem. Nos, ez hogyan össze azzal, hogy van énekem, és énekem az Úr, és hogy kapcsolódik össze ez a Zsoltár, ami egy hálaadó ének igazából, hálaadó Zsoltár, hogy új éneket kaptam Istentől. Na most akkor mi van velem? Ez a kérdés itt van előttem. Ez az egyik Zsoltár csak Dávidé, vagy az enyém is? És vissza kell mennem a történelemben a saját életem gyermekkorába. Vissza kell mennem, amikor bizony voltak énekeim. Bizonyára saját énekeim voltak, és nagyon boldogan énekeltem, nagyon egy korai gyermekkoromban, az akkor szinte slágerként működő énekeket, ma is ismertek ezek, és gyermekkoromnak a kedvenc énekei volt például Ott a messze földön, árván hontalan, halld meg a kiáltást, fiam, fiam. Ezt az éneket például rendszerességgel, szinte slágerként énekeltem, és a mai napon azért meg kell kérdeznem magamat, hogy miért is volt ez. Hiszen ez az ének nekem úgymond a készletembe bennmaradt, és annyira bennem maradt, hogy az egyik főének az életem során, ami megmaradt, de ma már nem éneklem. Ott a messze földön. Amikor folytatódik az ének, akkor megint egy kérdés, búsan összetörve járkálsz az életedben. Hogy is történt ennek az éneknek a fontossá válása az életedben? Amikor ez nagyon fontos volt, és nagyon-nagyon nem sláger, több annál megérintett, ahogy szoktuk mondani, bizony, akkor hát elég nehéz körülmények között éltem, mint mindenki Magyarországon, de különösen azért volt nagyon nehéz, hiszen apa nélkül nőttem föl, és a szociális helyzetünk, mint olyan, a Rákosi korszak vége felé egy szülő anya neveli egyedül két gyermekét, még munkanélküliség veszélyes is volt. Bizony fűtetlen lakás, bizony éhesen is volt, amikor lefeküdtünk, tehát nehéz idők voltak. És mit tud tenni ilyenkor egy gyerek? Így elkezdi valahogy vágyódni ki ebből. És amikor abba a gyülekedbe mentünk, ahol ez elhangzott rendszerességgel, bizony rezonált az ének, ott a messze földön. Volt bennem egy vágyakozás, hogy valahol van ennél jobb, valahol van egy hazaváró atya, hiszen apám nem volt, valahol hazavárnak. Érzelmileg fogta meg azt a 7-8 éves emberkét, aki voltam, és érzelmileg bizony nagyon jó, hogy megérintett, hiszen az ének viszont elindító volt az életemben. Ott a Vesszeföldön, árván, hontalan, halld meg a kiáltást. Aztán a későbbiek során megint csak voltak énekeim, két halványabb énekem volt, amikor kiskamasz koromban ifjúsági csapatokkal mentünk a Börzsönybe, itt ott ott kirándultunk, és énekeltük a Felbarátin drága Jézus zászlaja alatt, meg fenn a csillagok felett halleluja, ámen. Ilyen mozgalmi dalokat énekeltünk lényegében, és mint ismert, el kell mondani azt is, hogy a korszakoknak, minden egyes korszaknak a politikai, társadalmi állapota kivetítődik a gyülekezeteknek a működésére és az egyházak működésére is. Hát bizony abban a mozgalmi időkben, amikor a hegyek völgyekön zakatol a vonat volt, a úttörők nótája, akkor a keresztények is zakatoltak, és ilyeneket énekeltek, hogy fel, barátém, drága Jézus. Persze, hogy érintett ez minket, hiszen mi nem ott éltünk meg a mozgalmi életünket az úttörőbe, hanem mentünk tovább-tovább. Aztán mentünk tovább, mehetünk tovább, hol volt a következő, én már a másodiknak mondható fontos ének az életemben. Később, már bizony kamasz és a fiatalkor határán volt. És ez is egy ismert ének sokak előtt, velem vándorol utam a Jézus. Sokan ismerhetik, hiszen ma is énekeltének. És itt egy változásról számolhatok be, és ezért lett fontos az ének, hiszen ebből a korban már középiskolás voltam, ebben a korban már a saját életemet kellett valahol elindítanom, és már ott volt bennem egy hit, hogy velem vándorol utamon Jézus, elkísér engem a célig, ő az hűséges hűvezér. Tehát az életem bármilyen furcsa, nem is tudhattam róla, de mégis volt egy bizonságom, hogy ő van velem, és el fog vinni, és el is visz addig a célig, ameddig ő akarja, meg Isten akarja. Lehetséges, hogy ekkor még a saját célomat se ismertem, a saját életcélomat se ismertem, és ez a bizonytalanságnak a szava volt, hogy a célig elvisz, de nagyon-nagyon mély behatással volt irányomban, velem vándorol utam a Jézus. És megint egy korszakos idő volt, hiszen ebben az időszakban fiatal emberként, fiatal idősebb kamasz, vagy fiatal emberként bizony nagyon-nagyon kerestem, és ezt az éneket éppen egy olyan helyen tanulhattam és énekelhettem, ahol rendszeresen énekelték. A barátság vagy kapcsolat itt is kiépült Gyökösi Bandi bácsival, akivel sokat-sokat tudtam beszélgetni. És sokat tudtam beszélgetni, és volt egy tanácsadás. Ez az ének szintén, és a vele a kapcsolat magával, ebben a lelkipásztorral bizony jó viszony volt. Nem akarok személyeket felsorolni, hiszen ebben az időben magam kerestem az utamat. A fiatalság, mint olyan útkeresési állapotában voltam. Ekkor ebben az időszakban neves és még nevesebb lelkészek és igehirdetőknek a tanításaira vágytam. Értelemszerűen valamivel többre, mint a hétköznapi papi szolgálatokra. Így elmondhatnám sorba azokat, akiknél előfordultam, Jó Sándor, Gyökösi Bandi bácsi, vagy még mást is mondhatnék, de nem akarok így utólag is úgymond reklámozni, és nem akarok személyfüggő lenni, de kereséses időben nagyon jól jött ez a velem vándorol az utamon Jézus. Egy útjelzőjének. És aztán eltelt sok idő. Eltelt sok idő, és akkor jött egy másikének, amit úgy szintén bizony sokan ismerhetnek. Egy ismert ének, amelyik megint csak behatárolta az életemet, megint csak fontos volt, és megint csak jelezte, hogy hol is a következő lépés az életemben. Bizony, ez a útjelző nem véletlen, és nem véletlen, hogy sokáig ezt az éneket nem csak ismertem, hanem szinte naponta magamban énekeltem, és magamban a magamávé tetve énekeltem. Talán ismeritek, amikor erről pár motivumot hallotok. Ó, érthetetlen kegyelem. Ekkor történt, amikor már 30 éves voltam, és ezt az utat egy új szakasz, egy új kilométerkő, és egy nagyon-nagyon változó, nagyon-nagyon új ponthoz érkeztem. Az első volt ott a messze földön, egy vágyakozás, a második, amikor már hittel mondtam, hogy velem vándorol, és van egy megérkezés, amikor azt énekeltem, hogy ó, érthetetlen kegyelem. Átéltem azt, hogy az út a vágyakozástól a velejárásig, az cél irányos útnak a megélésével eljutott egy olyan pontra, ahol elmondhattam, és sokszor elmondtam, és ma is kedves énekem maradt, bár nem éneklem már, ó, érthetetlen kegyelem, mely utánam járt. Aztán a következő énekem, és azt hiszem ezzel be is zártam az ének listámat, amikor ez az ének után nem sokkal egy kánon volt mindig előttem, te csak az Istennek az országát keres, és minden megadik te neked. Halleluja. Ezzel befejeződött az éneklés. Ezzel befejeződött az éneklés, és aztán utána mondhattam el, és a mai nap is mondhatom már, naponta új énekek vannak. Naponta új énekek vannak, és naponta ott van előttem a háladás, és naponta ott van előttem a 40. Zsoltárnak a valósága, a 40. Zsoltárnak mindaz, amit Isten mondott, mindazt, amit Isten mondott Dávidnak, és Dávid mondott Istenről, az új ének már őről szól. Énekem az Úr. Énekem az Úr. És ezt élem meg. Amikor ezt a Zsoltárt tegnapi nap elővettem, akkor még ma is, most is tanított. Tegnap igen keményen megtámadtak, és természetesen mindig azt támadja a sátán, méghozzá igen közeli forrásokból, igen közel levő emberektől, ami tőle van, ami Istentől való és szent. Ezt támadták. És nagyon-nagyon, ahogy mondják magyarul, fölkaptam a vizet. De aztán utána ez a Zsoltár adott választ, nem kell. Nem kell, láttatni kell. Nem kell, bizonságot kell tenni az Úrról, az éneked az Úr legyen, és megfélemlenek azok, akik látják őt te rajtad. A te bizonságod nagyon-nagyon, nagyon-nagyon nagy fegyver, hiszen őt meglátják, magát Isten látják meg az életeden, akkor milliószor többet ér, mint ha te keménykedsz, bizonygatsz, ütsz, vágsz szóval, vagy bármivel. És mégis eljutok egy olyan részén most, amikor egy kicsit a kérdezés területére jutok el. Egy kicsit magánemberként elmondtam ezt a pár éneket, ezt a négy éneket, ott a messze földön, velem vándorultam a Jézus. Ó, érthetetlen kegyelem, te csak az Istenek országát keresd. Igen, maradandó emlékű énekes pontok, régi énekek az életembe. Nem idejét múlták, hanem betöltötték szerepüket, és mutattak az életemből, akár most nektek is, ilyen szakaszhatárokat. És amikor ezt így elmondom, akkor megkérdezem, Milyen fix éneked van? Mi az, ami szoktál énekelni? Mert abban a pillanatban jelzi az állapotodat. Azok az énekek, amik évtizedek óta vagy évek óta ott van, nem más, mint a te jajszavaid, nem mások, mint a te vágyakozásod. Hol állsz most? Van-e új éneked? Naponta új éneked? Lezárult ez a négyesség mind az én életemben azért, hogy új, naponta friss új énekek, bizonságok legyenek az életedben. Én úgy gondolom, meg kellene állni. Milyen éneket énekelsz? Szinte slágerként, szinte gépiesen. Gondolkodj ezen el. Gondolkodj ezen el, mert önmagadnak mutatsz ezzel tükröt. Az éneked téged leplez le, az állapotodat fémjelzi. Nekem gyerekként ott volt, jelezte azt a társadalmi kort, jelezte azt a gyereket, aki vágyott. A másikének jelezte, hogy célba akarok jutni, jelezte azt a fiatal embert, aki menni akar, de tudta, hogy egyedül nem megy, hiszen senki egyedül maradt, és rá kellett lépni a felnőttség felé vezető útra, és önmagát hittel erősítette, hogy velem vándorol. És ott van a harmadik ének, hogy valóban jó visszaemlékezni arra, hogy érthetetlenül láttam, fel nem foghattam, hogy az életem véglegesen megváltozott. Nem az én érdemem, nem az én akaratom, hanem valami érthetetlen nagy-nagy szeretet miatt, Isten kegyelme által. Van-e éneked? Vannak ilyen énekek, ilyen határpontjaid? Tovább léptél? Valóban tudod magadat úgy bátorítani, hogy nem az igényeidet, a vágyaidat teszed le, hanem már, mint újjászületett ember, már arról beszélhetsz, ami tegnap történt, ami ma történt, ami ő. Éneked-e az Úr valóban? Hiszen ezeknek a vágyakozásoknak, ezeknek a bűnbánati és egyéb formátumú énekeknek egyszer lejár az idejük, lépned kell. Vándorolni kell, és egyszer meg kell állni. Ott, azelőtt, aki kísért. Aki elkísért, az érthetetlen kegyelem, vagyis ő, aki ezt ajándékul adta nekünk. Hol állsz most? Tegnap mit énekeltél, mert az vagy? Milyen ének van a szádon, mert az vagy? Bizonságtevő az éneked, mert ez nagyon sok győzelmet hozhat az életedbe. Ha te valóban a bizonságokat énekled, bizonságot teszel Istenről, a legnagyobb fegyvered nem az ének, hanem a bizonság őróla, az, hogy meglátták, meghallották őt, és megváltoznak emberek életei, akár a családodon belül. Le akarod győzni a társadat? Nem kell énekelni, hogy ó, de jó lenne, ha tenni kell. Tenni lépésről lépésre. A régi énekeket úgy, ahogy van, el lehet tenni, lehet rá emlékezni, és legyen végre már új éneked. Új ének, mely róla szól. Új ének, ami már a hívő embernek a boldog bizonság tétele, a Istenről szóló dicsétése, Isten felmagasztalása, és nem a saját vágyainak a közlése, olykor tudattalanul és célzás nélkül is a nagyvilágba, miképpen én is tettem, 7-8 éves gyermekként. Persze Isten meghallja az énekedet. De ha meghallotta a te énekedet, akkor ő válaszol is. Ha te ugyanazt az éneket énekled, akkor bizony megálltál, vagy nem hallottad, vagy nem fogadtad el a válaszát. Ő válaszolni akar az énekeidre, hogy utána az ő bizonságaira te háladással tudjál válaszolni.